Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, még az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogyha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozatjaik, fiataljaik. A Zugó utcai ingatlanban nappali foglalkoztatás, munkavégzés történik. A mai alkalommal megismerhetjük, az Egyesület hogyan tudja segíteni az értelmileg akadályozott embertársainkat a minél önállóbb életvezetésre, milyen a munkaszervezés és miért fontos a napirend kiszámíthatósága. Bemutatjuk továbbá az úgynevezett csodaszobát is, mely egy különleges, biztonságos és stresszmentes környezetet biztosít számukra. Ha tehetik, tartsanak velünk! Korábban beszélgettünk már a Gyöngyház Egyesületnek a tevékenységéről, és arról is, hogy ugye itt Egerben is megnyithattátok a nappali intézményeteket. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk újra, és most itt személyesen helyszínen lehetünk, és majd bemutatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mivel is foglalkoztok, és mi is ez az intézmény. De egy pár szóban idézzük fel, hogy mikor költöztetek ide, milyen céllal jöttetek, és hogy milyen tevékenység folyik itt.
Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 21 éve indította meg az első házát Ikladon, a székhelyünk Ikladon található. Az elmúlt 21 esztendőben 3 támogatott lakhatással, nappali fejlesztő foglalkoztatással és védett munkahelyen akkreditált foglalkoztatással. Ez csak egy kitekintés volt, hogy lássátok, hogy kik is vagyunk mi, mert hogy 3 évvel ezelőtt egy csodálatos pályázat keretében lehetőségünk nyílt a bővülésre, és Egerre esett a választásunk, és 2024 januárjában itt Eger belvárosában 3 támogatott lakhatásba tudott beköltözni 666 fiatal, és van egy nappali házunk is, nappali foglalkoztatónk, ahol a támogató szolgálatunk is működik, és ahol védett munkahelyen, akkreditált foglalkoztatás keretében tudunk biztosítani megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, a fiataljainknak munkát, munkabérért dolgoznak.
Hol nézelődtetek az ingatlanok között? Tehát, hogy nyilván ez volt az egyik, amit megnéztetek, de mi volt a fő cél, amikor ide költöztetek végül, hogy mit szeretnétek látni abban az ingatlanban?
Szuper a kérdés, mert hogy gyakorlatilag azzal a misszióval és szemlélettel függ össze a kérdésed, amit mi elsődleges fókuszként tekintünk. A méltóság és a partnerség fókuszában igyekszünk a mindennapokban tevékenykedni, és az volt a cél, hogy olyan ingatlanokat keressünk, ahol nem eldugjuk a fiatalokat, hanem ez a belvárosban található valódi kapcsolódások, a szolgáltatások valódi elérése tud megvalósulni. Eredendően nem az volt a cél, hogy az Eger táblán túl egy régi, bezárt panzióba költöztessük őket, hanem az, hogy visszakerülhessenek, hogy a fiatalok a hétköznapi élet színterein találkozhassanak bármilyen szolgáltatással, a szomszédainkkal, a postán találkozhassanak velük az emberek. Azt szerettük volna, hogyha valódi kapcsolódások mentén történik egy olyan ingatlan választás, amiben nem eldugjuk őket, hanem a valós életterekbe tudnak ők jelen lenni. Úgyhogy a belvárosban vásároltunk 3 ingatlan, nincs egymástól messze. Az egyik a Koszorú utcában, a másik a Hősök utcában, a harmadik pedig a Foglár utcában.
És itt a Zugó utcában hogyan találtátok meg ezt az ingatlant? Miért néztétek meg, vagy hogyan keltette fel az érdeklődéseteket?
Hát ez abszolút az isteni gondviselésnek kaptunk egy fülest, hogy itt esetleg eladóvá fog válni egy ingatlan, és azt éreztük, hogy ezt a házat nekünk találták ki. Ez egy sarokház, gyönyörű nagy kerttel, olyan különálló nagy szobákkal, ahol a kézműves foglalkozás, a terápiás tevékenység méltón tud megvalósulni, és nagyon örültünk, hogy a tulajdonos úgy döntött, hogy nekünk adja el.
Eltelt két év, több mint két év. Hogyan érzitek magatokat azóta? Belaktátok-e a teret?
Abszolút. Ugye említettem, hogy a nappali foglalkoztatás helyszíne a Zúgó utcai ingatlanunk. Továbbá itt is van védett foglalkoztatás és akkreditált foglalkoztatás keretében, akkreditált munkavégzés keretében fizetést tudunk biztosítani a nálunk dolgozó fiataloknak, és kézműves műhelyekben tudnak ők kiteljesedni. Kerámia műhelyben, szövőműhelyben és a kertészetben vállalnak minden nap felelős munkát.
Honnan jött a gondolat, hogy ezekkel a területekkel foglalkozzanak a fiatalok?
A természetben végzett munka és a növényekkel, a gondoskodással kapcsolatos tevékenységek egyébként is terápiás jellegűek bizonyítottan. Azonban mindig azt szoktam mondani, hogy az agyaggal való munka az földdel, a keret, a szövés, a szövőkeret mentén pedig keretez. És mindenkinek valami másra van szüksége. Mind a három terület hosszú évek tapasztalata a támogató hatásáról, úgyhogy ezért estek ezekre a választások.
Itt ülünk most egy pihenőszobában. Ugye ez egy ilyen téli kert, ami mitől különleges az itt lévő fiataloknak?
A pihenőszoba azt a lehetőséget biztosítja, amiben az esetlegesen szenzorosan túlérzékeny, vagy a túl sok ingerokán a közösségi térből kizsilipelni vágyó fiatalnak van arra lehetősége, hogy elvonuljon egy olyan helyiségbe, ahol ő méltón tud lenni, és az én idejében rendezni tudja a gondolatait, meg tud nyugodni, és kevesebb az inger, mint a közösségben, ahol ő túlterhelődött.
Láttam, hogy vannak itt ugye napi rendek, be van osztva, hogy ki, mikor, mit, hol csinál. Ez a szoba erre érvényes? Ez a beosztás? Vagy itt aki akar bejön, és nincs sorrend?
Szuper a kérdés. Azt szoktam mindig mondani, hogy minden mindennel összefügg. Onnan indítok, hogy a gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható, bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges. Tervezetten is lehet a napi rendbe beiktatni, hogy ő elvonul ide, de hogyha igény van, jelzi, az egyéni szükségletei indokolják, akkor pedig természetesen még van erre lehetősége, de van erre még egy extra külön helyiségünk is, ahol ez meg tud valósulni, egy úgynevezett fejlesztő szobánk, a Snoozelen szobánk.
Erre majd később ilyekben ki fogunk térni, hiszen oda is ellátogatunk majd, és akkor megpróbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy mi is ez a szoba tulajdonképpen. De mielőtt oda még eljutnánk, beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan fog itt alakulni a nyári üzemmód.
Hát ahogy berobbant ez a nagy meleg, egy kicsit újra kellett terveznünk. Alapvetően ugye a kertet gondozzák a fiataljaink, vannak magaságyásaink, ahol a saját növényeinket gondozzák, de ebben a melegben ugye nem lehet olyan sokáig a napon maradni, úgyhogy itt folyamatos újratervezésben vagyunk. Alapvetően a mindönállóbb életvezetés, amiben kísérjük a nálunk élő fiatalokat, úgyhogy a mindennapokban a háztartási folyamatok gyakorlása, feldolgozó élelmiszereket, akár közösen elkészítünk ebédet is, vagy vacsorát, melyben ők aktív részt vállalnak, közös vásárlások ebben a nagy melegben egy klimatizált boltban esetleg örömtelibb tud lenni, nagy fagyizások, kirándulások, most többféle szabadtéri programot néztünk, kirándulásokat, egy picit rendhagyó módon, nyilvánvalóan eltérően a szokásos hétköznapi napi rendektől, de ezeket is folyamatosan megbeszélve és egyeztetve a fiatalokkal.
Vízparti látogatás lesz, vagy strandolás?
Abszolút. Lesz, igen. Korábban úszni is jártunk a fiatalokkal rendszeresen, és jártunk itt a környező tónál is. Megismártoztunk benne, és a partján is piknikeztünk. Viszont ami most vár ránk a következő hetekben, az egy közös táborozás. Sukuróra indulunk, és bár most a Velencei tóban nincsen túl sok víz, de egy olyan táborhelyet találtunk, ahol van saját medencénk, és a mostani tábor különlegessége, hogy az ikladi csapattal közösen valósul meg a tábor, pontosan 80-an megyünk Egerből és Ikladról, úgyhogy nagyon izgalmas, ilyet még nem csináltunk.
Hogyan jött a gondolat, hogy szeretnétek most összeadni a csapatot?
Elsősorban szakmai döntés született, ugye ez a harmadik esztendő, hogy itt megindult nálunk az élet Egerben, és az első két évben azt éreztük, hogy még fontos, hogy összeszokjon a csapat. Legyen egy olyan kohézió, amiben így biztonságosan el lehet indulni egy hetes ottalvós történetre, az egy nagyon intenzív, többször 24 órás együttlét, és az első két évben csak napközi tábor jelleggel indítottunk napi kirándulásokat különböző helyszínekre, és most azt éreztük, az ikladi csapattal már több mint 20 éve minden nyáron egy hetes táborra kelünk fel, hogy ebben az évben így mintát adva az egri csapatnak, hogy érezzék, hogy ez hogy is szokott alakulni, közösen próbáljuk ezt meg. Nagyon izgalmas, a 80 fő az nagyon izgalmas.
Mennyire várják az egri fiatalok, hogy egyrészt a tábort is, másrészt azt, hogy ilyen sokan együtt legyenek?
Nagyon várják, most már hónapok óta készülődés lázában égnek. Egészen pontosan januárban azt mondtam, hogy leghamarabb május 1-én kérdezhetik meg, hogy ki kivel lesz egy szobában, mert minden nap, minden perce erről szólt. Május 1-től komolyan vették, és meg kellett csinálnom a szobabeosztást, úgyhogy nagyon-nagyon várják, készülnek, van, aki már bepakolta a táskáját, szóval nagyon intenzív várakozás vette kezdetét, július végén indulunk útnak.
A segítők hogyan állnak ehhez a tábori kérdéshez, mennyire lesz ez nagyobb feladat egyébként részükre, részetekre?
Sokkal intenzívebb az együttlét, de azt tudom mondani, és borzasztóan örülök, hogy a segítők legalább annyira izgatott várakozással tekintenek a július végére, elképesztő sok ötlettel, programjavaslattal, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas lesz.
Tekintsünk körbe akkor a házban. Yeah. Belépvén a házba, itt van a konyha, ahol nagyon szépen fel vannak címkézve, hogy mi micsoda hol van. Itt ugye hát tulajdonképpen fotókat láthatunk. Miért fontos ez a fiataloknak?
Ez pontosan amiatt a kiszámítható és bejósolható keret miatt fontos, amit korábban mondtam, hogy a figyelmet is összpontosítsuk. Azok a fotók vagy piktogramok találhatók a szekrény bizonyos pontján, amik remélhetőleg mögötte vannak. Tehát, hogyha a szekrény elején, a polc elején egy bögre van, akkor oda kerülnek fel a bögrék. Mert ugye mind önálló életvezetésben kísérjük a fiataljainkat, és nem azt szeretnénk, ha az életük passzív elszenvedői lennének, hanem az aktív formálói és részesei, és ugye ez nem egy szálloda, ők aktívan részt vállalnak a mindennapi folyamataikban, mosogatásban, kibepakolásban, mosogatógépből való bepakolásban és kipakolásban is részt vesznek a konyha rendezésében, és ez egy ilyen plusz segítség. Ahogy említettem, egy olyan biztos horgony, amivel tudom, hogy oda szükséges felpakolnom az adott konyhai eszközöket.
Mit szoktak csinálni itt a konyhában azon túl, hogy mondjuk isznak egy pohár vizet?
Szuper a kérdés. Élelmiszert mentünk az élelmiszerbankon keresztül, és szerencsére itt Egerben is már egy ideje van lehetőségünk erre, és a mentett élelmiszert a csapatunk fel is szokta dolgozni, és a mindennapokban segít nekünk a mentett élelmiszer az étkezés kipótlásában is, de hogy azokat a fajta egyszerű konyhai feldolgozó folyamatokat, a rendszer szemléletet, és az, hogy nem készen kerül elém egy pástétom, hanem az, hogy az micsoda és hogyan is került ide, ezt is szolgálja.
Mindenki szeretne ebben a tevékenységben részt venni, vagy ez egy kötelező elem, hogy ők mondjuk az élelmiszert feldolgozzák? Hol van itt a fókuszpont?
Ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, mert hogy például én sem szeretnék otthon takarítani nagyon sokszor, de sajnos egy kötelező eleme az életemnek, és nyilvánvalóan, hogyha azt mondom, hogy a szemléletünk és a támogatásunk fókusza a méltóság és a partnerség mentén valósul meg, és a mind önállóbb életvezetés az, amiben szeretnénk őket támogatni, annak szerves része az, hogy az egyszerű háztartási tevékenységekben is részt veszek, és nyilvánvalóan ez nem erőszak mentén történik, mindenkit az egyéni szükségletei és képességei mentén kapcsolunk be, és olyan folyamatokban, amikben sikerélményt ér el, és amit örömmel végez. Ha valakinek a sztereotíp érdeklődési köre a különböző kardok például, és ez nem egy fiktív példa, ő például szívesen vesz részt a hámozásban és pucolásban, mert a kard éle erősen összeegyeztethető például a hámozóéval, és akkor valami kedves mesét sző a köré, miközben pucolja a répát. Tehát igyekszünk az egyéni szükségletekre koncentrálni, de a valóságban támogatni őket.
Azon túl, hogy most a konyhát láttuk, mi van még itt a földszinten, mert ugye emeletes házról van szó.
Így van, a földszinten a nappali és a közösségi tér mellett még két irodahelyiség és mosdó található, ugye ez a közösségi tér biztosítja az étkezés helyét is, és az emeleten találhatóak a kézműves műhelyeink, amiről beszéltünk, és hogyha fölmegyünk az emeletre, akkor ott négy szobában különböző kincsek találhatóak.
Kukancsuk meg! És hogyha megérkezünk ide az emeletre, akkor rögtön látható az a táblázat, amit már korábban említettünk. Egy kicsit pillancsunk rá, hogy mitől különlegesek ezek a táblák, és mit láthatnak itt, és nyilván nekik ez mitől sokkal nagyobb segítség a napokban.
Így van, itt az emeleten több tábla is rögzítve van, és ez pont azt a biztonságos napirendet és keretet biztosítja, amiről korábban beszéltem, a bejósolható, kiszámítható struktúrált keretet, ami a biztos mentális horgony a mindennapokban. Az első tábla azon az év, a hónap, a nap szerepel, mert hogy minden napot egy napindító csoporttal kezdünk meg. Ennek az a célja, hogy térben, időben elhelyezzük magunkat, és hát így üzemi hőfokra hozzuk magunkat. Aznapra lássuk, hogy ki melyik műhelyben fog dolgozni, mi fog történni aznap. Van-e valami változás, valami eltérés ahhoz a ritmushoz képest, amiben szoktunk működni. Tehát az első tábla az egy térben, időben való biztos tájékozódás. Itt látható az is, hogy egy nyíl mutatja a fiatalokkal, reggel közösen megbeszéljük, hogy milyen az időjárás, és oda is forgatják. A másik tábla pedig a napot struktúrája, a munkaidőt struktúrája. Itt látható, hogy a reggeli csoport után a munkavégzéskor melyik segítő, melyik műhelyben milyen munkafolyamatokat fog végezni a fiatalokkal, lombsöprés, vagy a növények a magaságyásokban való gyomlálása, öntözéssel lesz a feladat. Ugye van egy olyan műhelyünk, ahol közösen feldolgozzák az ételt, és egyszerű háztartási feladatok keretében elkészítik maguknak az ételt. Látható, hogy melyik segítő, melyik fiatallal gyakorolja ezt a folyamatot. Az ebéd után szintén van egy csoport, egy közös bevásárlás a közeli boltban, ahol az önrendelkezést, a pénzhasználatot lehet gyakorolni. A délutánban pedig van egy közösségi mozgás. Vannak szabadtéri sporteszközeink, és vagy váltásban lazítva, már korábban említett, de majd külön kitérünk rá, szenzoros szobánkban.
Fontos, hogy itt is fotókat láthatunk, ennek mi az apropója?
Azért nagyon fontos, mert vannak olyan fiataljaink, akik bizonytalanabbak a betűk világában, és hogyha egy tevékenység a fotó mentén jelenik meg, és látja, hogy annak a tevékenységnek a képe mellett az ő saját arcképe van, akkor az egy olyan méltó keretet ad, hogy nem szükséges, hogy ismerje a betűket, pontosan látja, hogyha az ő arcképe a magaságyások mellett van, akkor ő azon a napon a kertészetben fog dolgozni, és gyomlálni fog a magaságyásban.
Látható még itt egy kis rajzolt szülinapi torta, és feliratok is. Lesz most majd szülinapi buli is akkor.
Holnap az egyik lakunk a 49. életévét tölti be, és egy közös tortasütés történt a tegnapi napon. Még azt is mondta, hogy ő fekete erdőtortát szeretne kifejezetten, úgyhogy a kívánságára egy kétemeletes fekete erdőtortát készített a konyhai kreatív csapat a tegnapi napon. Ő pont orvosi vizsgálaton volt és vásárolt, úgyhogy nem tudta, hogy ez a torta elkészült. Meglepetés szülinapi bulir vár rá holnapi napon.
Akkor még egy általán nem is sejt semmit.
Mint hogy a társait felszoktuk köszönteni, azért ezt titokban várja, és ennek a fiatalembernek az egyik különleges sztereotíp érdeklődési köre a vonatokra koncentrálódik, és minden nap ilyen óvatos utalásokat tesz rá, hogy születésnapja lesz pénteken, és szereti a vonatokat, tehát így biztosra megy, de konkrétumot még nem tud.
Nagyon jó meglepetés lesz ez neki. Mere, mehetünk itt tovább, ugye itt vannak a műhely foglalkozások is az emeleten. Mivel foglalkoznak, melyik szobában a fiatalok?
Itt két kézműves alkotó műhely talál. Az egyik tevékenység egy puhább anyaggal, a fonallal és a szövőkerettel dolgozik, a másik műhelyben pedig az agyaggal dolgozunk, kerámia műhely működik, az egyik földdel, a másik keretez, minden fiatalnak másra van szüksége, van olyan munkatársunk, aki esetleg nehezebben viseli, ha a kezéhez valami hozzáragad, nem tölti el biztonsággal, hogyha földes marad a keze, és ettől feszülté válik, viszont az a puha sejmes anyag, amit a fonal biztosított, pedig komfortosan és örömmel méltón tud a műhelyben részt venni.
Kukkantsunk be ide ebbe a szobába, hogy akkor mik is készültek el.
A kerámia műhely apró dísztárgyakat, ajándéktárgyakat készít. Vásárokban szoktuk ezeket értékesíteni. Az a vásár, ahol rendszeresen járunk, az Budapesten az Erzsébet téren a Hello piac, ez egy kézműves vásár. Azt szoktam mondani, hogy gombából nem tudunk annyit készíteni, amennyit ne tudnánk eladni, úgyhogy ha itt körbenézünk az asztalon, akkor is látszik, hogy gombák vannak minden mennyiségben. Ezek olyan gombák, amiket így a kertbe le lehet rakni a növények mellé, vagy leszúrhatóak ültetett növények mellé is. Elképesztően helyesek és hatalmas sikerük van. Alapvetően az életünket a keresztény évkör struktúrája, és igyekszünk a termékeinket is ennek mentén figyelembe venni és készíteni. Úgyhogy húsvétra, karácsonyra leginkább ez a két nagyobb ünnep, amire fel tud készülni egy raktárkészlet a személyes kézzel készült termékekkel, azokra igyekszünk koncentrálni. Úgyhogy ilyen egyszerűbb, kisebb és nagyobb dísz- és ajándéktárgyak találhatóak még itt.
Korábbi beszélgetésünk alkalmával szóba került az is, hogy majd Egerben is láthatóak lesznek ezek a termékek. Hol tartunk most, és mik a terveitek?
Egy kis technikai idővel futunk most, mert bár sikerült megvásárolnunk egy csodálatos kemencét, hogy ne kelljen ikladra hordanunk kiégetni az Egerben elkészült kerámia tárgyakat, sajnos bővíteni szükséges a hálózatot, de még csak nem is nálunk, vagy nem csak nálunk, hanem az utcában is, és ennek van egy kis technikai ideje. Most első körben a jövő nyár az, amit így a szolgáltató be tudott lőni, mint elsődleges időpontot, úgyhogy jelen pillanatban a szövés, amire és a puha anyaggal, a fonallal való különböző kézműves ajándék és dísztárgyak készítése a prioritás. Hosszú távon az a tervünk, hogy szeretnénk, hogyha láthatóvá válhatnának a fiataljaink, és láthatóvá válna az, hogy ők értékteremtésre képes, értékes felnőttek, és nagyon szeretnénk, hogyha azok a tárgyak, amiket ők szívvel és lélekkel készítenek, azok Eger számára is minél nagyobb körben láthatóvá válnának, és van olyan tervünk hosszú távon, hogy szeretnénk egy üzletet bérelni valahol a Dobótér közelében, hogy minél nagyobb közönség megismerkedhessen az Eger jó támogató terek kreatív alkotóival és a munkáikkal.
Több különleges szoba is van itt egyébként, de hát egy igazán különleges a sarokban elbújva. Mi ez a szoba, és milyen céllal hoztátok létre?
Borzasztóan régen vágytunk egy ilyen csodavarás szobára, ez az úgynevezett snúzelen szoba, más néven egy ilyen multiszenzoros szoba, egy multiszenzoros környezet. Ez egy olyan speciálisan kialakított, biztonságos és harmonikus helyiség, amelyben a legkülönfélebb ingerekkel találkozhatunk, fény, hang, illat és a tapintás ingereivel, ami egyszerre nyugtatja és stimulálja az érzékszerveinket. Ez elsődleges célja a relaxáció, a stresszoldás és a kognitív és a motoros képességeink fejlesztése. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő embereknél pedig hordoz egy extra hozzáadott értéket, kizsilipelni abból a fajta ingeráradatból, mely számára nem komfortos, és találkozni azokkal, melyek kifejezetten biztonságot adnak számára, ami örömmel tölti őt el, és azokat az eszközöket kapcsoljuk be, fény, hang, illat, stimulációjára, ami számára biztonságos és komfortos. Egy vízágy található benne, egy óriási fénycső, olyan kivetítő, ami az univerzumot mutatja be, közben illat és aromaterápia is működik. Nagyon-nagyon szeretik a fiatalok itt kizsilipelni és megnyugodni.
Hogyan fogadták, amikor a szoba maga elkészült, vagy várták-e már nagy izgalommal azt, hogy lesz majd egy ilyen szoba? Elmondtátok-e előtte?
Nem ismerte egyik fiatalunk se, de sokat beszéltünk róla, hogy ne érje ismeretlenül őket, és hogy kedvet csináljunk. Bevallom, hogy a legnagyobb sikere már a tervezési fázisban és azóta is a vízágynak van. Elképesztő az a várakozás, amivel az ő idejükbe érkezést várják, hogy a vízágyon egy picit lebeghessenek.
Hogyan kell elképzelni az ő itt töltött idejüket? Ők akkor ilyenkor egyedül vannak bent, vagy valaki mással vannak bent?
Ez egyéni igény, szükséglet és szakmai megfontoltság is és vagy a válaszom, hiszen elengedhetetlen, hogy bent legyen a segítő szakember, hogy elindítsa ezeket az eszközöket, de utána az egyéni szükséglet mentén, hogyha szeretne a fiatal egyedül maradni, és az valóban biztonságos, hogyha ő ott marad, akkor a megbeszélt keretben ő tud akár egyedül is lenni a szobába, és olyan is van, aki kifejezetten szeretné, hogy legyen ott vele egy segítő, csak maradjon mellette az ágyon, vagy fogja a kezét, vagy beszéljen hozzá. Mindenkinek nagyon eltérő az, ahogy ő ki tud zsilipelni egy kicsit a monoton mindennapi hangzavarból.
Kicsit így ránézve a szobára, olyan, mintha a csodák palotájába esnénk be, hiszen egyébként is a fények nagyon nyugtatólag hatnak ugyan, de hívogatónak is mondanám.
Abszolút. A fiatalok is azt szokták mondani, hogy ők mennek a csodaszobába. Annak ott külön rítusa van, hogy hogyan lehet oda betérni. Az egy olyan teljesen módosult tudatállapotban töltött idő, amikor ők tudják, hogy valóban van egy olyan én idő, amikor teljesen ki tudnak lépni abból a mindennapi hangzavarból, és az csak az ő egyéni én idejük, amit ott tudnak tölteni. Olyan fények, olyan hangok, olyan illatok mellett, ami egy ilyen biztos mentális horgony.
Beosztás szerint működik ez akkor, vagy ha valaki igényli napközben, akkor ő csak bejelentkezik, úgymond, és jön a segítővel?
Hogyha érzelmileg kibillent a napban, akkor természetesen van arra lehetőség, hogy itt meg tudjon nyugodni, de egyébként a napnak van egy olyan tervezett struktúrája, amiben mindenki fel tud ide jönni a nap egy bizonyos pontján. A napi rendben ez is szerepel.
Mennyi időt töltenek itt el átlagosan a fiatalok?
Ez is változó, hogyha valaki érzelmileg kibillent, és több időre van ahhoz szükség, hogy megnyugodjon, hogy újra vissza tudjon térni a közösségben, mert esetleg valami konfliktusa támadott a társaival, vagy egy belső konfliktus született meg benne, akkor itt is igyekszünk igazodni az egyéni szükségletekhez és igényekhez. Ilyenkor újra tervezünk, és lehet ez hosszabb idő is, de körülbelül egy 20-25 perc az, amit itt szoktak tölteni a szobában.
Említetted, hogy a vízágy az egyik legkedveltebb. Mi az, amit még nagyon szeretnek ebben a szobában? Láttam itt ugye a matatófalat is például.
A matatófalon a legkülönbözőbb apró készségek gyakorolhatók, az elvarázsolja még őket, a különböző zárak, lakatok, cipőfűzők, elhúzó reteszek világa az nagyon varázslatos, azonban még a masszázsfotel az, ami különlegesen örömmel tölti el őket, és van egy kivetítő, ami gyakorlatilag gyakorlatilag a csillagoseget, az éjszakai csillagoseget vetíti a fejünk fölé. Ugye ez egy elsötétített szoba, ahol a fény nem tud beáramlani, és nagyon klasszul és csodálatosan hozza az éjszakai fényeket.
Itt már a megérkezés is sejteti azt, hogy különleges helyre jönnek. Mi ez a fényfüggöny?
Szuperul mondtad, ez egy fényfüggöny. Gyakorlatilag itt megyünk át a csoda országba. Ennek van egy fizikai kapuja is, hogy érezhető legyen egy olyan objektív mutatója, hogy itt most valami más térbe érkeztem. Ezt a célt hivatott betölteni.
Többször elhangzott már ugye korábbi riportokban is, hogy nagyon nagy figyelmet fordítotok arra, hogy megmutassátok a fiataljaitokat, és hogy kapcsolatot tudjatok kialakítani másokkal, akár közösségekkel, vagy az itt élő emberekkel. És ugye nemrégiben volt a kutyás véradás is. Ez hogy sikerült? Ez már a második alkalom volt.
Így van, április 10-én szerveztük meg. Ez egy kutyaasszisztált véradás. Bennünket eredendően az egyesületünket is életre hívó misszió és szemlélet vitt bele ebbe a projektbe, hogy eredendően az önzetlen adás az, ami életre hívta a szervezetet, és hát mi lehetne annál önzetlenebb, mintha a saját vérünket adjuk egy másik ember jólétéért. Továbbá nagyon szerettük volna, hogyha láthatóvá válnak a fiataljaink itt Egerben, és a véradóknak a saját maguk által készített kézműves termékeik termékeinkkel is készültünk ajándékba, és itt volt egy kiállító sátor is, hogy lássák, hogy értékteremtésre képes, értékes felnőttek, akik értéket alkotnak a világban. Elképesztően izgalmas volt a nap, kora délutántól már hatalmas szeretettel vártuk ide a nappali házunkba a bátor és önzetlen véradókat a kutyusukkal együtt. Ahogy említetted, ez már a második alkalom volt, a Rehaboldog Bozi Erikával és a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével közös összefogásában álmodtuk meg, és összesen 60 elhivatott kutyás véradó gazdi érkezett, hogy önzetlenül segítsen másokon, és nagyon hálásak voltunk nekik.
Mivel szeretnétek majd a harmadik alkalommal előrukkolni? Lesz-e valami változás ebben esetleg?
Még olyan közelének érzem az április 10-ét, hogy bevallom, hogy erre még nem gondoltam. Nem tudok erre jelen pillanatban válaszolni. Az biztos, hogyha a harmadik véradáson is találkozunk a mi oldalunkról, akkor is a fiataljaink, az ő láthatóvá válásuk és az ő önzetlen adásuk szimbolikája visz bennünket továbbra is.
Mivel szeretnétek ezt a kifelé nyitást még esetleg megtoldani? Tehát hogyan próbáltok kapcsolódni az emberekkel?
Azt szoktam mondani, a fiataljaink fejlesztése és mindennapi kísérése és támogatása során is, hogy nem mesterségesen, hanem a mindennapi élet természetes folyamataiba való kapcsolódás mentén megvalósuló történetekben látom a legnagyobb értéket. Hogyha otthon egy reklámújságból nézem meg, hogy mennyibe kerül a joghurt, és elég rá a pénzem, abban is van egy érték, a tervezésért, de hogyha azzal a pénzzel elindulok a valóságba, és a valóságban találkozok valódi emberekkel, a boltban mosolygós arcokkal, a pénztárnál tudok köszönni a kedves pénztárosnak, van egy önrendelkezésem, amiben én döntök, hogy melyik üdítőt szeretném megvásárolni, és közben van lehetőségem a valódi kapcsolódásokra, a valóságban, a buszon, a bolton, a postán, azt gondolom, hogy ennél több nem történhet meg. Úgyhogy a láthatóvá válás és a valódi közösségbe való integráció az, amiben így hiszek.
Programot esetleg terveztek valami, ha nem is kutyaasszisztált véradás, de mondjuk egy ilyen koprodukciós programot?
Mindenképpen szeretnénk a termékeinkkel megjelenni, hogy láthatóvá váljanak a fiatalok. Az elmúlt hónapokban több megkeresés is érkezett, és hát így a háttérben több kapcsolódásunk is elkezdett alakulni. Erről most még nem tudok és nem szeretnék nyilatkozni, de igen, van olyan kávéház, olyan kiállítóterem, akikkel tervezünk a jövőben közös együttműködést.
Kitekintettünk itt a kertre is, ami nyilván hívogató szintén a fiataloknak. Mit jelent számukra a kert azon túl, hogy nyilván a magas ágyást gondozzák, de miért fontos az nekik, hogy a természetben kint legyenek?
Ez mindannyiunknak nagyon fontos. Egy kicsit az elmúlt időben azt érzem, mintha így elvesztettük volna a valódi kapcsolódásunkat a természettel. Az a fajta meditatív, struktúrált tér, ami biztonságot és nyugalmat teremt a maga természetességével, a növényekkel, a fákkal, amik egyébként a biztos árnyékot is nyújtják, az elengedhetetlen szerintem abban, hogy így mentálisan feltöltődjünk és jól legyünk, és ezzel nincsen ők sem máshogy.
És hát ugye az ő kényelmüket szolgálja továbbá még az is, hogy van itt kemence, ugye a kinti játszótér, tulajdonképpen játszótérnek mondanám, tehát ilyen foglalkozó tér, ami még segíti őket.
Így van, itt a kert lehetőséget nyújt az elvonulásra is, szintén az egyéni szükségletek mentén, hogyha valaki egy hűvösebb árnyékba szeretne egy kicsit elvonulni, feltöltődni, az én idejét tölteni, lehetőség van arra is, hogy a közösség hangosabb részével legyen együtt, egy közös kiülőterasz, egy sütögető, egy kemence, valamint, ahogy említetted, olyan szabadtéri sporteszközök telepítése valósult itt meg, ahol az aktívabbak is a szabadtéren kiteljesedhetnek.
És hát egyet még említsünk meg így a riport vége felé, hogy az udvarról nyílik a kamra, amiben mit találhatunk továbbá?
A kamra és az éléstárunk egy olyan helyiség, ahol eredendően a mentett élelmiszereinket tároljuk. most már évek óta van egy együttműködésünk a Magyar Élelmiszerbankkal. Ez egy óriási segítség és anyagi tehermentesítés. Továbbá nagyon boldog vagyunk, hogy részesei lehetünk egy olyan folyamatnak, amiben nem kukába kerülnek ezek az élelmiszerek, hanem hasznosítani tudjuk és fel tudjuk használni. Mindemellett van egy pedagógiai vonala is, mert hogy azok a gyümölcsök, zöldségek, amik esetleg már nehezebben eladhatóak, és hozzánk kerülnek, mert nyomottabbak, megpuhultak, esztétikailag már nem feltétlen ehhez nyúlnak a vásárlók. Ezeket mi feldolgozzuk a fiatalokkal közösen, lekvárokat, szörpöket készítünk belőle, paradicsompaprikából közösen lecsót. Egy olyan komplex tevékenység valósul meg, amiben a háztartási folyamatok gyakorlása is megtörténik. A téli, őszi időszakban örömmel nyitják ki azokat az üvegeket, amikben az ő baracklekvárjuk van benne, és borzasztóan örülünk annak, hogy ezek az élelmiszerek nem kerültek a kukába, és nagyon hálásak vagyunk az Élelmiszerbanknak, hogy benne lehetünk ebben az együttműködésben.
És hát ugye itt a magas ágyásokban is olyan zöldségek teremnek majd meg, amivel gondolom foglalkoznatok kell majd.
Abszolút, hát ez még az extra hozzáadott érték, amikor magról kezdtek el palántázni a fiatalok valamikor az év elején, és a magas ágyásba való elültetés után egyszer csak a reggelihez és a vacsorához haza tudják vinni a saját paradicsomjukat, újhagymájukat, paprikájukat, talán a jövő héten már borsót fogunk fejteni, elképesztően élvezik, hogy látják a teljes folyamatát, hogy kerül az asztalra, és nagyon büszkék magukra, hogy ennek ők szerves részei voltak.
Itt Egerben, ebben a nappali intézményben szeretnétek-e valami fejlesztést, vagy most már kiteljesedtetek, és otthon érzitek magatokat, és csak használni, élvezni szeretnétek?
Mindig azt szoktam mondani, hogy fejlődni mindig fontos és kell. Most elsődlegesen azt szeretnénk, hogy itt a hálózatbővítéssel tudjunk majd égetni a kemencékben, és a csodaszép kerámia termékeinket láthatóvá tudjuk tenni. Azt érzem, hogy megérkeztünk, azt érzem, hogy Eger városa is nyitottan és szeretettel fordul a fiataljaink és felénk is, és bízom abban, hogy a továbbiakban is minél többen is ismerik majd meg a tevékenységünket és a fiataljaink értékteremtő munkáját.
Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Eger Jó Támogató Terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejártuk, bemutattuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozatjaik, fiataljaik a nappali foglalkoztatást nyújtó intézményükben. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,6.